Családjában beszéltek a holodomorról, vagy tilos téma volt, mint sok minden itt nálunk?
Mindig nagyon mesélte nekem arról, hogy ilyen nagy baj volt Ukrajnában, de édesanyja a Vinnicka megy laktak, és ez nagyon gazda megye volt, és gyakorlatilag ott nem volt ilyen súlyos a baj, de a keleti megyéből érkezte oda emberek, és kérte kenyer, kérte mindent.
Döbbenetes, hogy Ukrajna, amiről azt tanultuk mi is itt Magyarországon, hogy csodálatos fekete földje van, hogy ott lehetett ilyen éhínséget előidézni.
Ez sztalinizmus politika volt, a ukrán nép ellene, ez teljesen érthető, ha nézni, hogy volt nagyon jó termés, minden van, búza volt, minden volt, de minden eladni is úgy volt, hogy nem lehet embernek a saját gazdaságban tartani krumpli is. Ez. Csak egyetlen dolog nem érte, miért. Miért a ukrán nép ilyen bűn volt a sztalinus rendszer előtt. Ez volt borzasztó dolog, hogy volt ilyen, hogy például nem szabad valahova is jönni. Csak a saját falubon te fogsz megállni, és tovább nem szabad. És ez NKVD hadsereg volt a minden útról.
Politikai rendőrség.
Igen, ez politikai rendőrség. Utána KGB volt.
Mikortól lehet mindenről, vagy lehetett erről beszélni már őszintén és nyíltan? Mikor került be ez az ukrán történelem könyvekbe?
Gyakorlatilag, mikor Ukrajna független ország. De ez is volt ilyen folyamat. Csak néhány kutató mondta erről, hogy ilyen történt. Utána körülbelül már a 95-96 ez már ilyen téma volt, amely lehet olvasni, vagy újságban, vagy valamely könyvben, stb. És utána, mikor a Jusinka már volt a köztársasági elnök, a gyerekek tanulja iskolában, hogy ilyen dolog történelem, a ukrán történelemben volt, és van politikai szervezet, például kommunisták, aki azt mondták, hogy ez nem volt, de miért kell mondani, hogy nem volt? Több mint 7 millió ember meghalt. Gyakorlatilag minden családban van ilyen emberek, aki meghalt. Mindenki tudja.
Nagykövet úr, nyilván jól ismeri Kun Miklósnak a munkáit, hiszen ön javasolta a köztársasági elnöknek, hogy tüntesse ki ezért a tevékenységért. Volt olyan mozzanat a könyveiben vagy filmjeiben, ami az ön számára is meglepetés volt, mert nem ismerte ezt a tényt?
A professzor úr csinálta nagyon nagy munkát. Ilyen sok érdekes tények, amely is ukránok nem tudja. Azért fontos, hogy a más országból a történészek próbálják kutatni ez a téma is. Azért, hogy ez teljesen más szempontjából. Van ilyen dolog, amely mi nem tudunk, hogy például én politológus vagyok, és írtam könyv a Magyarországról. És érdekes azért, van ilyen tények, amely magyarok számára az érdekes. Ugyanaz itt.
Én azt hiszem, hogy nem csak az a fontos, hogy az ukrán nép ismerje meg a saját történelmét, természetesen ez nagyon fontos, de mennyire fontos az, hogy a külföld megismerje a mi tragédiáinkat, hogy egy kultúrnép milyen szenvedéseken ment keresztül.
Igen, ez nagyon fontos. Egy dolog, mikor ukránok mondja, hogy úgy történt, van ilyen erők, aki azt mondja, hogy ez nem volt. De ha Miklós Kun ez mondja, és biztos, hogy Európában a komoly kutató valódi úgy volt. Azért ilyen segítség, amely ugye a professzornak Ukrajna számára nagyon fontos.
Csak nemrég találkoztunk először ezzel a fogalommal, hogy holodomor. A holodomor csak erre a 32-33-as éhínségre vonatkozik, vagy pedig mind arra a szenvedésre, ami az ukrán népet érte?
Csak erre vonatkozik, és Ukrajnában volt még két nagy éhínség a 20. században, a polgárháború alatt, de akkor Szovjet-Oroszországban mindenhol volt éhínség, és akkor körülbelül 4-5 millió ember meghalt egész Oroszországban, Szovjet-Oroszország, ezen belül Ukrajnában. De a 30-as évek elején, amikor az erőszakos kolhoszosítást bevezette Sztálin, először lefejezték a falut, a leggazdagabb parasztokat elvitték Uralvidékre, Szibériába. Ott is az ukránokat külön kiemelték, és külön telepítették le, és a koncentrációs táborokba is, mert az ukránok jelentős része nem éltek, mint az orosz parasztok falu és földközösségbe, nem akartak a közösbe bennülni, elég erős volt az egyház is, és általában nemzeti alapon kezdett akkor ébredezni Ukrajna. És ez egy három csapás volt akkor Ukrajna ellen. A kolhozzoktól leginkább távolodó, a terményadót be nem fizető falvakat, sőt egész járásokat körülvette a karhatalom, ezért mesterséges az éhínség. Megtiltották az úgynevezett kolhoz, vagy akár a magánpiac működését, nem engedték, hogy az emberek elhagyják ezeket a körülzárt falvakat és járásokat, nem engedték, hogy mások küldjenek oda élelmiszercsomagokat, és a Molotov szovjet kormányfő kiszállt oda, azt mondja, úgy is meg kell őket büntetni, hogy meg kell tiltani a petróleum és a gyufa eladását a boltokban. Ez egy mesterséges, igenis, és közben pedig hatalmas, ha nem is rögtön, de a következő évben rengeteg ukrán gabonát kiviszik külföldre, akkor Európában is minden túltermelési válság, nem is, a dömping áron, ez volt az orosz dömping, Sztálin dömping áron eladják a gabonák, vesz drága gépeket, az a gépek állnak és rozsdásodnak, a hadsereget ezen a pénzen felfejleszti, készül az új világháború, és az ukrán nemzet genetikailag legerősebb réteg, a jómódú parasztság, mert nem mindenhol volt Ukrajnában éhínség, a városok például nem éheztek annyira, a másik dolog az egyház elleni támadás, bezárják a templomokat, meghirdetik az úgynevezett ateista 5 éves tervet, az 5 éves terv végén ne legyen templom, papokat Szibériába küldik, leöldösik. A kobzusokat, ezek a népdalokat kísérő kobzusok, 300 kobzust aztán egy pár év múlva fölcsalják Kijevbe egy értekezetre, 100 bizony dalolva ment, tehát ezeket az embereket leöldösik. Az írók jelentős részét bebörtönzik és kivégzik, tehát az értelmiség ellen, az egyház ellen és a parasztság ellen, vagyis a nemzet gerince ellen. És Ukrajnában épp akkor térnek át ukrán nyelvre. Az iskolák, az egyetemek, és ezt is visszaszorítják. És még ami nagyon szörnyű ebben a holodomorban, a mesterséges éhínségben, hogy bőven voltak gabonatartalékok. Ahogy kivéreztette Sztálin a nemzetet, rögtön megjelenik a gabona. A másik dolog pedig a nyugati értelmiség árulása. És nem csak azért, mert nem tudtak, azért elég sokat írtak erről. Bár Leninhez képest Sztálin nagyon visszalépett, mert Lenin például nem titkolta el a 21-es éhínséget, ő hirdette is, hogy küldjetek élelmiszert. Akkor Nansen-féle bizottság, meg mások gyűjtöttek pénzt, például Hoover Amerika leendő elnöke, hát milliókat mentett meg. De így kiéheztetik a parasztokat, eltitkolják az egészet. Rengeteg nyugati ukrán gazdag közösség Kanadában, Franciaországban, Ausztriában, mindenhonnan, Lengyelországban küldték volna az élelmiszert. Meg lehetett volna a nemzetet menteni.
Mi a nyugati értelmiségnek az árulása?
Hadd mondja két példát. Walter Durant, a világ egyik legjobb tolló újságíró, a New York Times moszkvai tudósítója volt. Kiszáll Ukrajnába. Ukrajnába például jelenleg vannak egész hatalmas falvak, ahol ukrán nevet viselnek a lankák, a folyók, az erdők és az utcák is, nincs ukrán ebben a faluban, ezek orosz betelepültek. No, de Walter Duranti írja sorra a tudósítás, hogy ez egy rágalom, nem igaz, a nagy Szovjetunióban nem éheznek az emberek. Van, aki naívnak tartja, lehet a ukrán vezetők azt mondják, hogy a Pulitzer díjat vegyék el utólag Walter Duranti. Ő volt a nyugati közvélemény egyes számú tudósítója Oroszországban, voltak más újságírók, megírják, de ő nem. Zsíbisó, a világ egyik legokosabb és legszellemesebb embere. Ez az okos, tehetséges ember, már nem fiatal, megérkezik Moszkvába, látja, reggel kijön kocogni Lady Astorral, gyors léptekkel bejárják Moszkva belváros, és látják a szálloda előtti téren, jönnek a rendőrök, és az Ukrajnából beszökött embereket, akik meghalnak, följutnak Moszkváig, de fizikailag gyengék is meghalnak. Egyébként olyan olcsó munkaerő nem volt Moszkvában, hogy szinte a legszegényebb embernek is volt cselédje, mert Ukrajnából följön az olcsó ingyenes munkaerő, és látja a sok halottat, nyugtázza ezt, és utána, mielőtt hazamegy, tart egy sajtóértekezlet, egyébként le is megy Ukrajnába, még ott is látja dolgot, és azt mondja, sehol nem ettem olyan nagy és hatalmas bélszíneket, mint Ukrajnában, ott nincs éhínség, ez a jobboldali nyugati propagandának a kohormánya. Ez a nyugati értelmiségi állulás sokban elterelte a figyelmet a sztálini rendszer bűneit, és hozzájárult ahhoz, hogy az úgynevezett kettős könyvelés jöjjön létre, mindaz, ami a barna pestishoz kapcsolódó az bűn, mind ami a sztálini bűnökhöz, genocidium, egy nemzet ellen, egy társadalmi réteg ellen részben, az pedig a növekedés velejárója.
Most is így gondolkozik az értelmiség nyugaton, hiszen ön nagyon sok helyen tart előadást, és a könyveit, filmjeit ismerhetik már sokfelé.
Nyugaton? Magyarországon is egy páran, jó páran. Hatyányi Jaroszláva említette azt, hogy mi sokat tettünk, vagy igyekeztünk legalábbis tenni, hogy a magyar közvélemény megismeri, és ezért készítettem én is, meg mások dokumentumfilmeket, meg konferenciákat rendeztünk, kerekasztalokat. Minket Hartyányi Jaroszlávval például rendszeresen támadtak a magyar vezető lapok azért, hogy az ukrán, kanadai, fasiszta emigráció szellemiségében átvesszük ezt a hazugságot, hogy 7 millió ember hogy halhatott meg. Ez legalább olyan szörnyű dolog, mint a két más genocidium a 20. században, és ahogy az UNESCO, az ENSZ és 18 ország parlamentje már elfogadta azt a törvényt, hogy genocidiumon. Tehát én is nagyon érdekes, hogy valamikor 2004 végén a magyar parlament, emlékszem egy decemberi napon, egyhangulok, ez egy teljesen ritka eset a magyar parlamentben, elfogadja a törvényt, az, hogy ez egy genocidium, hoznak egy határozatot, és hát persze perceken belül az egyik nagy párt, képviselő, akikkel én személyesen találkoztam és beszélgettem, utcán itt ott fogadásokon azt mondják, hogy hát ez azért vitatárgya. Szóval amíg itt nem szűnik meg az, hogy kettős könyvelés, amíg az értelmiség árulását sem, nem az, hogy megbélyegzik, de egyáltalán nem konstatálják, addig nem lehet tovább haladni. Olyan leírások vannak, nyugati diplomaták, olasz, német konzul, francia konzul jártak ezekben a falvakban, hogy holdbéli táj, lelegelt fák, éjszaka nem ugatnak a kutyák, csend van, és az anya eldönti, hogy melyik gyereket eteti a hét közül, nyilván a legerősebbet, a legéletképesebbet, beáldozza a 2-3 kisgyereket és megőrül. Ez egy napi dolog volt, ezt a nemzetet, ennek a nemzetnek a gerincét eltörte Sztálin sok tekintetben. Csoda, hogy egyáltalán talpra állt egy ilyen szörnyű dolog után. Utána 37-39-ben két népszámlálás volt, mindenhol a népszámlálás szerint növekedett a lakosság, csak Ukrajnába csökkent, hiába próbálták letagadni, hogy kivégzik a népszámlálást végző embereket, és végül Ukrajnának ki kellett lépni a volt Szovjetunióban, független államnak kellett lenni, hogy a ukránok hivatalosan is elismerjék ezt.